Történetek, tippek, fenn és len, benned és bennem. Lelked. Mentális egészség alapozás a Brain Bar és a Mély Levegő projekt közös podcastjében. Vegyetek egy nagy, mély levegőt, és indulás! Sziasztok, köszöntünk titeket a 6. epizódban, és ez az záró epizódunk, ez a hát szomorú, de egyben szerintem valahol örömteli hírünk is van nektek. És hogyha már kicsit így a 6. epizódnál vagyunk, így a záró epizódunknál, akkor picit talán tekintsünk vissza így az epizódok kezdetén. Úgy az első körkérdésem az az, hogy mi volt eddig a kedvenc témátok, vagy mi volt az, ami talán a leginkább közel állt a szívetekhez? Azért jutott eszem ez a kérdés, mert nekem a veletek való munka kicsit egy ilyen önreflekció volt. Kevés emberek adatik meg az, hogy munka keretein belül a lelki egészségével foglalkozzon, és például egy példát említsek, nagyon érdekes volt visszatekinteni, meg is osztottam a pszichológusommal, nagyon érdekes volt visszatekinteni arra, hogy milyen másképp nyilatkozom például a karrieremről. Tehát már múlt időben tudtam arról beszélni, hogy volt egy olyan időszak az életemben, amikor nagyon túlpörögtem, és most, ahogy belecsináltam egy ilyen sessiont, akkor jöttem rá, hogy tehát akkor ezek szerint már egy picit jobb helyzetben vagyok legalábbis, ami ezt a hustle culture dolgot illeti, úgyhogy például a karrier epizód ilyen szempontból nekem egy érdekes önreflekció volt.
Igen, így megadta a lehetőséget akkor a számvetésre, hogy már nem abban a fázisban vagy, aminek kapcsán egy-egy jelenségnél feljöttek ezek az élmények. Amit én nagyon élveztem, az utóbbi két rész volt talán, amikor már ilyen társadalom, pszichológiai kérdésekről beszélgettünk, és én ezt nagyon élveztem, mert sokszor nem is olyan jelenségről volt szó, ami kifejezetten társadalmi, hanem inkább egyéni, de annak is megtaláltuk az ilyen társadalmi vonatkozását, és kicsit néha már ilyen filozófiai fejtegetésbe ment el, de ez számomra nagyon kedves, úgyhogy örültem neki.
Nekem talán a személyiséggel kapcsolatos epizódok voltak a kedvenceim, amikor a szerepekről beszélgettünk, az erősségekről, azokról, hogy ezeket hogy lehet kiaknázni.
Ez egy olyan dolog, ami konstans, nem? Tehát, hogy ez a rész a személyiséggel kapcsolatban, amit bármikor tudsz használni. Tehát, hogy mondjuk olyan, nem is olyan szakaszban, mint mondjuk én voltam itt a londoni éveim alatt, hogy csak a munka érdekelt, a személyiséged az mindig veled lesz, úgyhogy azzal folyamatosan tudsz foglalkozni.
És a társadalom is, amiben élünk.
Hát, az biztos, és valóban a mai epizódunknak ez is a címe, hogy a társadalom, amiben élünk. Azért is említettük egyébként azt, hogy nekünk mi volt a kedvenc, mert nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy nektek mi tetszett a legjobban. Ugyanis van még egy műhelytitok, amit akartunk nektek árulni. Pár hónap ezelőtt, aki nagyon szorosan követi a Mély Levegő projektnek a munkáját, láthatta, hogy feltettetek egy-két kérdést arra vonatkozóan, hogy mi az, ami érdekelné a közönséget. És hát lehet, hogy ti nem tudtátok, kedves hallgatók, de hogy ez igazából a műsorhoz készült. Ez igazából rátok vonatkozott, és ez alapján raktuk össze a műsort, úgyhogy továbbra is várjuk majd a visszajelzéseiteket, hogy mit gondoltatok erről az egész folyamatról, milyen volt ez nektek. De már mondtuk, a téma az, hogy társadalomban élek, ez a mai epizódunk címe, és kicsit próbálunk összehozni egy-két témát és egy-két területet. Rengeteg dolog van, tehát megint egy ilyen disclaimer, mint az első epizódban volt. Rengeteg téma van, hogy most kettőt fogunk nektek kiemelni. És arra gondoltunk, hogy ezt valahogy úgy lehetne megfogni, hogy hogyan beszélünk mi egymással, mint társadalom, és hogyan beszélünk mi egymással, mint egyének. És a kiindulásunk pedig valami olyasmi volt, hogy mostanában, mint a senki nem értene egyet, semmiben, senkivel. Ez valami olyasmi szerintetek, mint amit én csak így már beképzelek magamnak, mert túl sok kommentet olvastam az interneten, és nem tudtam kikapcsolni az értesítéseimet, vagy pedig ez tényleg egy általános jelenség.
Szerintem jól ráéreztél arra a faktorára, hogy az interneten a kommentek, a közösségi média, ahol szinte mindannyian jelen vagyunk, felerősíti ezt a folyamatot, és úgy érezhetjük, hogy egy szakadék van mondjuk köztünk, meg más emberek gondolkodása között. Ehhez például úgy járul hozzá a közösségi média, hogy az algoritmus olyan híreket és tartalmakat dob fel nekünk, amiről tudja, hogy érzelmi reakciót fog kiváltani belőlünk, mondjuk egy nagyon kedves kis állatos poszt, együttérzést, kis szeretetet, egy imádom reakciót, még egy olyan cikk, ami talán már eleve hatásvadász módon van megfogalmazva, valószínűleg haragot, dühöt, megbotránkozást, hiszen ennek a platformnak és az összes ilyen platformnak az a célja, hogy reakciót váltsunk ki belőlünk, időt töltsünk rajta, viszont ez hozzájárul ahhoz, hogy ellenségeskedést és megosztottságot érzékelünk mindig. Az algoritmus egy másik csodája, például a Facebookon hogy ilyen kis véleménybuborékban érezhetjük magunkat. Ez kicsit ellentmond az előzőnek, ahol pont ellentmondó véleményekkel találkozunk, de közben mégis úgy erősíti fel ezt a megosztottságot, hogy leginkább olyan híreket dob be számunkra, amik ránk vannak targetálva, tehát mondjuk nem valamilyen ideológia mentén a másik csoportra, hanem ránk, így felerősíti a saját gondolatainkat, úgy érezzük, hogy na igen, ez megint egy bizonyíték, ami alátámasztja, amit én már eleve gondoltam, és így nagyon nehéz lesz kikukucskálnunk ebből a saját kis véleményborékunkból és olyan információkkal találkozni, amik lehet, hogy ellentmondanak és megkérdőjeleznénk miatt az eredeti álláspontunkat. És pont ez a folyamat vezet odáig, hogy amikor mondjuk egy hír alatt a kommentekben találkozunk, akkor eszméletlen távolságot érzünk attól, aki a másik oldalt képviseli, és ő is ezt gondolja, hiszen ő is csak a saját álláspontját megerősítő tartalmakkal találkozott, és azért mindkét oldalban az alakul ki, hogy hogy gondolhatja azt a másik oldal, biztosan egy idióta.
Nagyon érdekes az az ellentét, amit megfogalmaztál, ugyanis párhuzamosan létezik az, hogy minthogyha egyáltalán nem értenék egyet valakivel, és egyszerűen nem is fér bele az én világképembe, hogy valakinek ilyen gondolatai lehetnek, hát az meg aztán végképp nem, hogy ezt még papírra is veti, vagy éppen le is gépeli valahova, és ezzel párhuzamosan kapom azt a megerősítést, hogy hát mindenki ugyanúgy gondolkozik, mint én. Szóval ez a kettő valahogy együtt fut, és őszintén szóval ez nekem már úgy érzem, hogy óriási zavarodottságot okoz. És még egy dolog, ami eszembe jutott, mondtad, hogy ez egy imádom reakciót úgymond vált ki. Emlékszem rá, amikor ezt lefolytották, és lefolytották magyarra a Facebookon, és az volt, hogy imádom, és emlékszem, hogy én nagyon nem kiakadtam rajta, csak így gondolkoztam, hogy mi az, hogy imádom? Hát hogy lehet ezt a kifejezést használni, az az imádat, az nekem így egy ilyen, mint egy ilyen, nem is tudom, valami károli biblia vonalon létezett az, hogy imádott. Hát, vagy maximum az, hogyha valami nagyon mély, óriási imádom Taylor Swift új albumát, tehát hogy ez volt a másik.
Az egyértelmű,
hát ez nem is kott kérdés. De hogy igen, egyébként a korai albumait jobban szeretem, de én ilyen old school Swiftie vagyok. A lényeg, hogy tehát semmiképpen nem gondoltam azt, hogy egy posztját lehet valakinek imádni. Tehát, hogy ez direkt van így szerintetek egyébként, hogy olyan kifejezéseket használunk már az interneten, ami egyébként nem feltétlenül fedi a valóságot?
Szerintem itt az érzelmeknek az eltúlzása és a felerősítése, ami jelen van ebben is, hogy egy-egy ilyen megfogalmazásból is az jön le, hogy egy nagyon heves reakciót és viszonyulást vált ki belőlünk valamilyen irányban. Vagy utálom, vagy imádom, ilyen fekete-fehéren és szélsőségesen. Látjuk majd talán mi is a dolgokat lassanként.
Meg közben van egy ilyen érdekessége szerintem így a közösségi média kommunikációnak, amit például magamon veszek észre nagyon sokszor, hogy küldök valamire 8 röhögős fejet, és igazából fapofával ülök a telefonom előtt.
Wow.
Megváltoztatja a kommunikáció.
Igen, és hogy közben amúgy úgy viccesnek tartom, csak hogy nem annyira, mint amennyire, vagy például érkezik valami, és akkor így nagybetűkkel beírom, hogy imádom. És jó, tényleg valóban nagyon tetszik, de hogy ténylegesen eltúlzóan fejezem ki azt, mint amint meg valójában megélek.
Nem úgy lehet, hogy ez most csak egy ilyen fejtegetés, de hogy ugye az online világban így nem tudjuk kifejezni az arckifejezéseinket, nem tudunk hanghatásokat, gesztusokat produkálni, és lehet, hogy ennek a túlkompenzálása az, hogy mondjuk írok 10 sírva röhögős emojit, miközben fapofával ülök.
Érdekes, mert az árnyalatok mintha elvesznének, nem? Tehát, hogy így valóban, hogy mondjuk végignézed mondjuk akár csak egy Facebook reakció listát, akkor van az, hogy sírok, iszonyatosan dühös vagyok, imádok valamit, akkor ez már a like a legsemlegesebb. Tehát, hogy lehet, hogy mindent lájkolnunk kéne, mert akkor ez legalább nem ilyen extrém érzem, hanem csak úgy általánosságban kedvelem. Ez a dolgot nincs ellenemre.
Meg például Facebookot viszonylag ritkán szoktam használni, de van egy ilyen guilty pleasure-öm, hogy nagyon szeretek ilyen celeb meg sztár híreket olvasgatni, de ilyeneket, hogy kinek éppen milyen színű lett a haja, vagy hogy milyen új körömtrendet indított el, szóval ilyen teljesen semmit mondó dolgokat. Igen. És ott vettem azt észre, hogy ugye nekem emiatt rám targetálja ezeket a sztárhíreket, és rengeteg ilyennel találkozom, és megnyitom, és a a komment szekciót, és tudom, hogy ott viszont az utálkozók lesznek az a...
Húha, ez jó, egy érdekes lehet nekem.
Érdekel. Ez most miért hírértékű? Reggel felkeltem és kávéztam egyet. Mit esznek ennyire ezen a csajon? A szomszédom szebben néz ki. És akkor utána megjönnek közben ez ilyen durvább támadások is, mondjuk a cikk fókuszában lévő személynek a személyére. Becsületét. Meg igen, ilyen mindenféle rágalmazások, meg hasonlók. És így ott is mindig nézem, hogy tök szívesen reagálnék rájuk, csak nem feltétlenül van értelme, mert így kommentháborúkba belemenni az így nem túl előremutató vagy célszerű, és akkor néha így elgondolkozom, hogy oké, akkor egy-egy kommentet mondjuk bereakciózom valamilyen fejjel.
És akkor, kineveted.
Igen, és akkor rájövök, hogy oké, de lehet, hogy teljesen félreérthető az én ráadott reakcióm, mert úgy is lehet értelmezni, hogy én is azon mérgelődöm, amin ő mérgelődik, vagy lehet úgy is értelmezni, hogy én rá vagyok mérges.
Tudjátok, hogy hogy szoktam én ezt egyébként feloldani? Hogy küldök a barátaimnak ilyen gifeket, tehát magamról felveszek úgymond videókat, az, hogy valamire hogyan reagálok, legyen az, hogy most nem tudom, vagy dühösetem, vagy undorodom, vagy akár csak egyszerűen nem is tudom, hogy mit kezdjek az egészet, tehát így eljátszom ezeket a szituációkat, ezt nem tudtam a közzel megosztani, de így ilyen nem is tudom, milyen mímeket csinálunk magunkból, és akkor az valahogy mégiscsak egy fokkal több, vagy pedig hangüzeneteket hagyok nagyon gyakran, és akkor abban mégiscsak benne van a tónus, a szünetek, hallatszik a hangomon, hogy most lelkes vagyok, vagy fáradt, és akkor az ad egy ilyen extra értelmezési szintet annak, hát amit mondunk.
És neked valószínűleg ez kifejezetten komfortos, ugye beszéltél már arról, hogy a YouTube videókban is így, hogy hozzá kellett szoknod a saját arc kifejezéseidhez, és nekem az jött le ebbe, hogy ez sikerült, és hogy ez már komfortos számodra, úgyhogy ebben látom ezt is megnyilvánulni, hogy
Igen, ez valami ilyesmi, hogy nekem ez úgymond komfortos, sőt, jó, sokkal jobban érzem magam például ahelyett, hogy egy emojit küldenék, mert akkor ezzel úgy érzem, hogy jobban ki tudtam magam fejezni, mert természetesen rengetegszer előfordult, hogy szavaimat, mondataimat félreértették, és mert én sem fogalmaztam jól, de ez egy másik kérdés, hogy tudunk-e még jól fogalmazni, mert én néha ezt is elkezdem magamban kételkedni. Tudok még jól fogalmazni? Vagy írásban, vagy kommentben, vagy szóban.
Én is a könyvíráskor vettem észre mind a két esetben, hogy annyira nehéz emojik nélkül leírni bizonyos mondatokat.
Igen, tehát a kifejezéseket, a jelzőket nagyon át kell gondolni, hogy pontosan illeszkedjen a szituációhoz. Eddig összefoglaltunk egy csomó olyan szituációt, amikor félreértetőek lesznek a vélemények, vagy az, hogy mihez hogyan állunk hozzá, és szerintem ez megint ugyanebbe az irányba mutat, hogy egyre inkább mint hogyha széttartana itt minden. És itt már említettük ezt a szót, hogy polarizáció. Ez pontosan micsoda, hogy működik, és milyen formái vannak?
A polarizáció ebben az értelemben azt jelenti, hogy egy közösség kettő egymástól távol álló csoportra szakítódik, osztódik valamilyen elválasztás mentén. Ez lehet politikai, lehet anyagi, szóval bármilyen olyan dimenzió mentén, ami nagyon eltávolít egymástól egy közösségen belül kettő csoportot, és ez azért veszélyes, mert mindkét csoporton belül idővel extrém és szélsőséges vélekedések alakulhatnak ki, aminek a hátterében az áll, hogy csak a saját meggyőződésükkel találkoznak, nem hallják a másik oldalnak az ellenérveit, ezért nem tud egy árnyaltabb kép kialakulni a szituációról, és ez nagyon kemény megosztódáshoz tud vezetni akár egy országon belül. Erre láthattunk példákat akár a Brexit-tel kapcsolatban, akár a Covid-dal kapcsolatban, bármikor igazából, amikor egy olyan téma jön fel, ami viszonylag két részre tudja osztani a véleményeket.
Tehát ez az a helyzet, amit úgy szoktak megfogalmazni, ha jól emlékszem, hogy ez a szakszó, hogy ez az echo chamber, ez a visszhangkamra, amin folyamatosan visszaveri a hangot, ez a zárt tér, és akkor ez egyre inkább felerősödik, és egy idő után már nagyon nehéz másképp gondolkodni.
És ez nagyon összhangban van a természetes emberi működéssel is, hogy ugye ahogy növekedünk és megindul a fejlődésünk, folyamatosan információkat szipolyozunk be a világból, és feltételezéseket alkotunk. És ezeket a feltételezéseket egy ilyen valóságpróbának, vagy ilyen igazságpróbának is alávetjük, megnézzük, hogy helyes-e a feltételezésünk. Amilyen feltételezésünkről beigazolódik, hogy helyes, ezt beépítjük, és ilyen abszolút igazságként éljük meg, és megváltoztathatatlan igazság. gyerekként, és ez így ott van bennünk nagyon mélyen, még akkor is, hogyha nem tudatos szinten éppen.
Szerintem erre mondjunk egy példát, hogy mondjuk nem gondolkozhatunk el azon minden nap, hogy van gravitáció, vagy hogy kék az ég, hanem ezeket egy idő után így nem kérdőjelezzük meg többet, és így működik ez más vélekedésekkel kapcsolatban is.
Például, hogyha van egy számunkra szimpatikus politikai párt, és úgy gondoljuk, hogy valamilyen döntésük az nagyon szuper, és ennek látjuk a következményeit is, és akkor beigazolódik számunkra, hogy szuper, akkor ezt így eltesszük magunknak, hogy ők jó döntéseket hoznak mondjuk, és akkor ez lesz az alapvetésünk.
De én erre rögtön felvetném azt a kérdést, hogy tehát ez úgymond akkor az a pszichológiai, vagy nem tudom, személyiségbeli érettségünktől függ, hogy meg tudjuk-e kérdőjelezni a dolgokat?
Ez is benne van, de itt még van egy ilyen következő lépcsőfoka is a dolognak, hogy ugye megvannak ezek az alapvető feltételezéseink, amiket ilyen igazságként élünk meg, és úgy működünk, hogy megyünk a világban, és azokat az információkat, amik szintén megerősítik ezt a feltételezésünket, azt beépítjük, és nagyon örülünk neki, és az űrből is észrevesszük azokat az információkat.
Még amik, egy bizonyíték, igazán
amik,
van.
Amik minket igazolnak, és ez nagyon jó érzéssel tölt el minket. És ugye találkozunk egy ennek ellentétes információval, szóval vagy ignoráljuk, vagy csak megállapítjuk, hogy ennél nagyobb hülyeség nem is létezik. És nagyon sokszor úgy egyszerűbb nem belegondolni, és hogy ezek nem tudatos folyamatok, szóval nem arról van szó, hogy én most döntést hozok, hogy ezt át sem gondolom, hanem egész egyszerűen csak úgy megállapítom, hogy nem értek vele egyet, kész, nem foglalkozom vele.
Nem is mondanám azt, hogy ez egy egészségtelen működés, ez egy emberi működés, ami végtelenül normális, és nem előremutató, azt talán láthatjuk, viszont ezzel kapcsolatban vannak egyénen belüli eltérések is, hogy mondjuk mennyire vagyunk nyitottak az új információk befogadására, vagy mennyire érezzük azt, hogy hát most már nagyjából mindent tudok, amit tudni lehet, van egy kialakult világnézetem, elképzelésem arról, hogy hogyan működik a társadalom, hogyan működik a világ, és ezen már nem szívesen módosítanék, mert egy ilyen pont is el szokott jönni sok ember életében, van akinél viszonylag korán, van akinek későn, de sok ember egy idő után így intellektuálisan bezár, és azt mondja, hogy oké, én most így átgondoltam, minden információ birtokában, erre jutottam, és nem nagyon szeretnék ezen már módosítani.
Az is fontos, hogy alapvetően ennek van egy kifejezetten egészséges oldala is, mégpedig az, hogy nem kell folyamatosan minden velünk, vagy minden beérkező információt feldolgoznunk, és újraértékelnünk, és döntéseket hoznunk. Szóval így megegyszerűsíti, vagy igen, egy kicsit megegyszerűsíti az életünket nagyon sok területen, hogy nem kell állandóan ezen pörögni, hogy most akkor ezt végigfuttatni egy valóságpróbán, megnézni, hogy tényleg igaz-e, hanem csak így gyors döntéseket tudunk hozni bizonyos dolgokban, vagy gyors reakciókat tudunk adni bizonyos dolgokban. Úgyhogy ilyen szempontból egy ilyen energiatakarékosabb működést tesz lehetővé, és hogyha ez a funkciónk nem lenne, akkor valószínűleg megőrülnénk attól az impulzus mennyiségtől, ami bennünk lezajlik.
Erről eszembe is jutott két könyv, amiket nemrégiben feldolgoztunk műsorokban. Az egyik a Adam Rutherfordnek az Ember könyve, ami azért volt érdekes, mert annak az érrendszernek a mentén haladt, hogy egyébként az ember az nem annyira különbözik az állatvilágtól, mint amennyire gondoljuk, hogy egy antropológusról van szó, akinek egyébként remek műsorai vannak, nagyon-nagyon szórakoztató a csóka. A lényeg, hogy ott az egyik ilyen fontos érv az, hogy mi az, amiben mégis különbözik, az egyrészt az abstrakció meg a történetmesésnek a képessége, és az a fajta gondolkodás az nagyon erősen átjött, hogy az, hogy egyébként folyamatosan, tehát hogy nem kell azon gondolkoznunk, hogy ez egy alma, és az alma az asztalon van, ez a fajta automatizáció, ez nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy felszabaduljon energiára, hogy komplexebb dolgokra gondolkodjunk. A másik pedig az, hogy volt egy Hannah Critchlow nevű előadó a Brainbáron, aki pedig azon gondolkozott, egy neuropszichológus, hogy meg lehet az emberek véleményét változtatnia, vagy sem. És ott pedig az egyik ilyen fő érv az volt, hogy ami miatt ez nagyon nehéz, az, hogy ez egy akkora, úgymond energiabefektetés, megint csak ilyen idegrendszeri szempontból, amit egyszerűen nem az, hogy akkor most az ember úgy dönt, hogy nem teszi meg, hanem az eredetesen kimerítő. Kifejezetten, mint idegrendszeri szakértő, abból a szempontból nézte, hogy akkor ez most mennyi, nem is tudom, mennyi energiájába kerül a testnek, úgymond. És mind a két esetben viszont bennem valahogy felmerült az a kérdés, hogy De hát nem éri meg ez mégis? Tehát, hogy nem az lenne a cél, hogy nekünk minél rugalmasabb agyunk legyen, és minél agilisabbak legyünk, és újra meg újra meg újra át tudjuk gondolni, hogy a világ milyen, mert hogy hát akkor tudunk a legjobban adaptálódni?
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Ugye ez nálad kirajzolódott az első epizódban a személyiségről, amikor beszéltünk, hogy a kíváncsiság milyen fontos erősség számodra, és kicsit most ezt hallom ki a szavaidból is, hogy ebből indulsz ki, de az emberi működésnek legalább annyira fontos része mondjuk a biztonság meg a kiszámíthatóság iránti vágy, ami olykor felülírhatja azt, hogy milyen jó lenne újra átgondolni és árnyaltabb nézőpontot kialakítani, hiszen ott van egy biztonságos kis belső reprezentáció arról, hogy szerintem hogyan működik a világ. Ez valamennyire működik a valóságban is, mert legalább kiszámíthatóan tudok tervezni, hogy mit csináljak, aztán ez vagy beválik, vagy nem. Lehet, hogy nem tökéletes a pontossága, de az enyém, én jutottam erre. Szóval más itt szerintem az emberi működés. És én egyetértek egyébként azzal, hogy jó, ha arra törekszünk, hogy minél árnyaltabban és pontosabban leképezzük a világot saját magunkban, de ez nem teljesen egy magától értetődő működésmód.
Meg nem is egy egyszerű dolog megváltoztatni az ilyen régről hozott véleményeket és alapfeltevéseinket, mert hogy az is nagyon fontos, hogy ezeknek az agyunkban fizikai lenyomata is van, ilyen barázdákat képeznek tulajdonképpen a bejáratott gondolatok.
Ajaj, akkor nekem ezért ez hasonlít ahhoz a gondolatcsapda dologhoz? Vagy ez egy másik irány?
Nagyon-nagyon hasonlít. Igazából a gondolatcsapdáknak is ezek az alapjai.
Ezek a barázdák, amik már akkor mondjuk évtizedek alatt beleépülnek az anyám, hogy a világ az így működik?
Ezekről a barázdákról igazából a relaxációs, meditációs anyagokban lehet elég sokat olvasni, hogy hogyan, van ez a neuroplaszticitás fogalom, hogy ugye az agyunk struktúráját, szerkezetét meg tudjuk változtatni. Ez úgy néz ki, hogy ugye ezek a barázdák, ezek ilyen kis ösvények az agyunkban, amik úgy épülnek ki, most próbálom átgondolni, hogy ne legyen túl bonyolult és teli szakkifejezésekkel.
Mondd csak a bioszfaktos megfogalmazást.
Nekem szerintem az is jó lesz, majd berakunk a leírásban olyan részt, ami egyszerűbbé teszi.
Szóval tanulás közben folyamatosan mennek ugye az információk a fejünkben. Ezek szinapszisokat képeznek, amik kiépítenek egy útvonalat.
Okay,
és az útvonal, ez így ott van, és megvan. Nagyon-nagyon, hogyha így leegyszerűsítve és absztrakt módon próbáljuk elképzelni, akkor olyan, hogy minden kis információnak megvan a saját maga útja. És minél többször halljuk és találkozunk ugyanazzal az információval, annál mélyebb lesz ez a kis ösvény az agyban, és annál nehezebb megváltoztatni. Meg lehet, csak akkor minimum ugyanannyiszor kell újraépíteni mondjuk az új véleménynek az útját.
Egyébként ez így teljesen értelmezhető, szerintem ez kicsit úgy hangzik nekem, mint egy az ösvény, ami mindig ugyanaz az ösvényen járok az erdőben.
Egy erdőben letaposod.
Igen, és akkor az gondolom jó pár évtized, meg még egy-két, nem tudom, eróziós folyamat, amin az ösvény eltűnik egyáltalán. És valami más alakul ki helyette.
Ahogy így Bogi mondta, egyéni szinten is nagyon nehéz megváltoztatni, de társadalmi szinten is ugyanez a jelenség, hogy beszélünk mondjuk két csoportról, egy meggyőződés kapcsán, és ez a szembenállás fenntartja önmagát. Nagyon nehéz belőle kitörni, mert állandóan megerősítve érezzük magunkat a saját csoportunk által, úgy érezzük, hogy a másik csoport támad minket, és ezért nem vagyunk képesek befogadni azokat az információkat, amit a másik csoport mond, hiszen úgy érezzük, hogy vagy hülyeség, vagy rosszat akar, vagy támad, és így tartja fenn magát ez a rendszer, és ássa még mélyebbre a saját meggyőződéseinket magunkon belül, ami pedig visszahat a társadalmi működésre.
És ezt a folyamatot tartják fent az ilyen kommunikációs és vitakultúra beli kis problémák vagy hiányosságok is, mert nagyon sokszor nem tudjuk a saját álláspontunkat mondjuk nem támadóan megfogalmazni, vagy nem tudjuk úgy megfogalmazni, hogy ne az érződjön belőle, hogy na, tessék, itt van az ultimate truth, és csak nekem van igazam, és igazából meg sem fogom hallani, amit te mondasz.
Tehát már nem nyitott kérdéseket teszünk föl, hanem alapvetően ezt lehet választani, és más nem.
Nem is a megértésre törekszünk, hanem...
Tehát már itt, a cél is rossz.
Igen. Itt egy tény, fogadd el.
És ugye azért is fogadnám, mert én nagyon szeretném elmondani, tehát hogy ott kezdeni, én szeretném hallani a saját hangomat. Ez tök jó, hogy ezt behoz egyébként ezt a vitakultúra dolgot, mert szerintem ez egy óriási kihívás, és most nem kell feltétlenül itt csak a, nem tudom, lokális problémákra, és a lokális kihívásokra, én szerintem ez egy globálisan, tehát hogy alapvetően mindenütt, akár legyen szó offline térről, online térről, egyre nehezebben tudunk úgymond egymással beszélni, ha úgy tetszik. Úgyhogy felvetetted ezt, Bogi, úgyhogy hozzád fogom jelenteni ezt a kérdést, hogy akkor milyen jelei vannak ennek? Mert ez nálam egy érzés, de kéne valami konkrétum, amivel tessék, igazolhatom ezt a véleményemet. Az, hogy ez valóban probléma, és nem csak nekem ez a benyomásom, hanem ez egy tényleg egy helyzet.
Például, hogyha visszatérünk egy kicsit a komment szekciókhoz, akkor ott nagyon könnyű megfigyelni szerintem, hogy az emberek azt hiszik, hogy mondjuk érveket fogalmaznak meg, és kritikákat, holott valójában a véleményüket mondják el, amiről ők azt gondolják, hogy azok már érvek és kritikák, és valahol a mélyén azok, csak hogyha objektíven tekintjük, akkor már kevésbé.
Valaki mondjuk azt mondja, hogy de hát ez nem igaz, mert a cél nem szentesíti az eszközt. Ez nem egy érv, ez egy vélemény. Mert semmi nem utal arra, hogy a cél valóban nem szentesíti az eszközt. Szóval, hogy amikor valami olyan kapcsán próbálunk meggyőzni a másikat, ami nem egy állítás, nincsen bizonyítéka, nincsen magyarázata, hanem egy állítás, ami valamiért belőlünk származik. És abban mi hiszünk elkötelezetten, de nem bizonyít semmit.
Vagy például, hogyha valaki azt írja, hogy, és a baráti körömben többen is mondták, hogy hát szerintük sem annyira szép ez a csaj.
Aha.
És akkor ezt is érvnek gondolják.
Hogy hiszen már akkor már legalább hárman ugyanezen a véleményen van.
És többen is mondták, és igen.
Itt legalább hivatkozik valamire. Úgyhogy hát érvelési hiba az biztos. Igen.
Mostanában azzal próbálkoztam ebben a témában, hogy amikor felmerült valami esetleg picit mondjuk langyos módon ilyen, akár mindjárt rácsúszhat valami politikai vitába, az általában generációk közötti különbség tud lenni, akkor én próbáltam azzal kifalani ebből a dologból, hogy én szeretném megismerni mindegyik oldalnak, mindegyik érvét, én erről azért nem fogok véleményt nyilvánítani, mert nem ismerem az összesnek, nem olvastam el, mit tudom én, az erre vonatkozó sajtót és ellensajtót, úgyhogy én erről nem nyilvánítok véleményt. És az az érdekes, hogy ezzel kapcsolatban kaptam olyan visszajelzéseket, hogy na de miért nem? Hát miért nem lehet véleményt nyilvánítani? Hát mondd el, hogy mit gondolsz. Tehát, hogy nem feltétlenül az volt a reakció, hogy hát Ildi, szuper, hogy ilyen higgadtan, semlegesen és átgondoltan, hanem hogy kifejezetten, hogy várta a megszólaló, hogy én is rájösszük, hogy igen, valóban iszonyatos a helyzet, és ez konkrétan annak a hibája, amit te mondtál, igen, az ő hibája volt.
Tehát, hogy... Jól átjön ebből is, amit mondtál, hogy az ilyen megosztottságnak és túlfűtöttségnek sokszor nem az az oka, hogy valóban mondjuk elolvastuk minden pártnak a kampányanyagját, vagy mindent tudunk egy-egy ideológiáról, vagy a szegények és a gazdagok közötti különbségeket számszerűsítve le tudjuk itt fejben vezetni. Ezek sokkal inkább érzelmekről szólnak. Ez egy érzelmi kérdés, és pont ezért nehéz itt megváltoztatni a véleményeket, mert sokszor hiába mondunk tényeket, nem tények alapján alakultak ki ezek a meggyőződések, hanem valamilyen sértettség, valamilyen vágy, félelem, szóval érzelmekre visszavezethető okokból.
Vagy amit még felfedeztem, az, hogy valami értékrend mentén. Tehát, hogy például most csak utolsó epizódban is megemlítjük édesanyámat, hogy neki van egy nagyon kialakult értékrendje, ami viszonylag egy konzervatívabb értékrend, nem viszonylag nagyon konzervatív értékrend, és ő nagyjából szinte minden érvelését e fajta meggyőződésből követi le. És ismerve őt, és ismerve magamat, meg a minden egyéb dolgokat, így én már olyan könnyedén felismerem, hogy akkor hogy ebből az irányból jön, hogy ezért látja ezt az érzelmi helyzet problémaként, mert számára ez teljesen egyértelmű, hogy ez az, ami a nem helyes döntés, amikor mondjuk kritikát fogalmaz.
De nem csak ő működik így, hanem te is.
Én is ugyanígy, pedig annyira azt hittem, hogy akkor...
És hogyha mondjuk elkezdünk racionálisan vitázni, uh-huh. és alkalmazzuk minden szabályát a racionális érvelésnek.
Oxfordi vitába átmenni.
Akár. Akkor vissza fogunk jutni mindig addig a szintig, nagy valószínűséggel, hogy értékrendbeli különbségünk van, és azokból eltérő premisszákat és előfeltételezéseket vontunk le, amikből utána eljutottunk a mi saját konklúziónkig, ami a véleményünk és a meggyőződésünk, de ezeknek a töréspontoknak leggyakrabban értékrendbeli eltérés lesz az alapja, és pont ehhez, amikor készültem az adásra, találtam egy érdekes cikket, ami azt mondta, hogy érdemes 4 kérdést feltenni. Uh-huh. Ez a 4 kérdés, hogy mi az a következő tulajdonságok közül, melyik fontosabb számodra, hogy a gyereked rendelkezzen vele? És az első, függetlenség, vagy tisztelet az idősek iránt. Hú. És akkor itt választani kell. Nem kell választolnatok, de amúgy választani kell. A második, az engedelmesség, vagy az önmagába vetett bizalom. A harmadik, a kíváncsiság, vagy a jó modor. A negyedik, hogy tapintatos, vagy nagyon jól nevelt legyen. Ez a 4 kérdéses modell, ez arról ad visszajelzést, hogyha azt választottuk, hogy az a fontos a gyermekünkkel kapcsolatban, hogy kötelességtudó, jól viselkedő, tisztelettudó legyen, akkor inkább egy ilyen rögzített szemlélettel gondolkodunk a világról, és hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a világ egy veszélyes hely, ahol a szabálykövetés és a bevett dolgokra való támaszkodás visz előre, és hogyha inkább azt mondtuk, hogy fontos, hogy független legyen, az önmagában vetett hite meg legyen, legyen kíváncsi, tapintatos, de nem feltétlenül mindig engedelmes és jóindulatú, akkor inkább egy ilyen fluid nézettel rendelkezünk a világról. És azt gondoljuk, hogy nem a szabálykövetés és a normák egyetemes és állandó elfogadása fog egy sikeres és boldog élethez vezetni a gyerekünk számára. Szóval már ilyen nagyon értékszintű különbségeken elcsúszhat egy egész beszélgetés, mert ezek nem mondjuk politikai szembenállások sokszor, uh-huh. hiszen nem pártokról szólnak, hanem arról, ahogy a világról gondolkodunk, és amilyen érzéseket a világ működése kivált belőlünk.
Ezt nagyon remélem, hogy ezt a mondatot, ezt mindenki a szívébe vési. Hogy igazából ez nem erről szól, hanem ahogy a világról gondolkodunk.
Érdekes például nálunk édesapám az, aki inkább egy rögzített szemlélet, édesapám, vagy édesanyám pedig egy ilyen...
Fluid?
A growth mindsetnek mi a magyar fejlődési szemlélet, ugye?
De az nem a growth mindset az jó.
Szóval édesapámnak inkább fixed mindsetje van, édesanyámnak pedig inkább a growth mindsetje van.
Uh-huh. Tehát a növekedés, meg képes arra, hogy fejlődik, átalakul.
Igen. Aha. És a családban talán egyedül én vagyok az még édesanyámmal, aki inkább ebben a growth mindsetben van. Uh-huh. És édesapámmal ezért eleinte nagyon nehezen tudtunk kommunikálni. De aztán pont egy pár hónappal ezelőtt lefektettük azt, hogy igen, ő inkább konzervatív, én inkább fluid nézeteket vallok, és hogy épp ezért egy teljes egyetértésre nem fogunk jutni általában, viszont mindig igyekszünk meghallgatni egymást, és próbáljuk elfogadni, hogy tudunk azért közelíteni egymáshoz így a gondolatainkkal, vagy az értékeinkkel, és hogy alapvetően hasonló értékeket képviselünk, csak egy kicsit másik kontextusban.
Szerintem ez egyfajta intimitás is a kapcsolatban, legalábbis én úgy élem meg, amikor mondjuk a barátaimmal visszavezetjük egy ilyen véleménykülönbségnek az okát, és rájövünk, hogy azért, mert te ezeket az értékeket vallod, és én ezeket, és ezért nem tudjuk feloldani, meg lehet, hogy közös pontot sem tudunk uh-huh. találni, de jól értjük, hogy hol válik el ez az ösvény, és hol indulunk el jó szívvel különböző irányba. És az, hogy így levezetve értjük, hogy igazából miben nem értünk egyet, és miért, az sokkal közelebb tud hozni minket egymáshoz, mint hogyha támadva a karácsonyi ebéd felett vitatkoznánk, hogy de hát akkor is nekem van igazam, hát nem érted. Igen.
És aztán talán feloldalánk valami ilyesmi, hogy amúgy nagyon jól átfőtt ez a karalábé. Tehát, hogy még ilyen ügyletek szoktak lenni, amit tök másról kezdünk el beszélni. És nagyon örülök annak, hogy ilyen gyakorlati, hogyan lehet ezen segíteni, és hogyan lehet ezeket a hidakat építeni irányba elkezdtünk elindulni. Eszembe jutott talán még valami, ami segíthet nektek és nektek hallgatóknak, meg úgy alapvetően nekem segített az utóbbi időben, az, hogy például próbálok közvetítők segítségével kommunikálni. Tehát, hogyha mondjuk valami direkt módon megbeszélve nagyon nehéz, mert tegyük föl, hogy hát akkor már hirtelen rögtön feltépjük a sebeket, akkor én például szoktam erre használni akár film, irodalom, vagy valaki másnak a történetén keresztül. Nyilván ezeket folyamatosan érdemes fejbe tartani, hogy ne az történjen, hogy már mindenről beszéltünk, csak magunkról nem, tehát ezt egy adott időponton át kell kapcsolni. De én például azt tapasztaltam, hogy családom bizonyos tagjainál, akik nehezebben beszélnek rögtön, direkt módon önmagukról, mert például ez egy értékrendbeli különbség, hogy hát ott nem illik ilyet csinálni, hát itt kitárulkozni, meg a saját családom előtt se lehet. Akkor én, hogyha mondjuk ezt a dolgot alkalmazom, hogy igyekszem az ő nyelvükön beszélni, majd kicsit ez az ilyen melegítsünk be, akkor utána már könnyebben megnyílnak. Tehát ez a közvetítő dolgok is segíthetnek. Tehát például mondjuk egy ilyen politikai esetben, mondjuk, hogyha most egy nagyon konkrét dologra gondolunk, akkor először elkezdeni beszélni valamiről, ami mondjuk egy globális, majd regionális, majd lefolytva lokális dolog. És akkor már enyhül a feszültség, amire eljutottunk a helyi leginkább feszültséggel terhet problémákig. Például nekem ezt szokott segíteni. Illetve az is, hogy ha valamit én talán visszahoznék szívesen, mint ilyen kommunikációs dolog, hogy és természetesen nem a szarkasztikus és oldalról, hanem hogy mi legyünk komolyak, és próbáljuk meg ezt tisztelettel csinálni, az például a magázás. Tehát, hogy én szerintem a magázás az egy tök hasznos dolog. Tehát, hogy én segít eligazodni egy csomó helyzetben, és vannak bizonyos nyelvi formulák, amik mondjuk megágyaznak ahhoz, hogy egy beszélgetés milyen mederben zajlik. És sokszor látom azt, hogyha ezeket használom, akkor egy keretek felállítása után kisebb az esély arra, hogy így mindent lerombolva felégessünk minden hidat. Mert már elindítottunk egy olyan stílust, amiből így, mintha megkötnénk egy szerződést a beszélgetés elején, és abból már így ilyen normakövetés miatt nem illik kilépni. És akkor tudjuk mederben tartani a beszélgetést, úgyhogy civilizált marad, mert az elején mondjuk lefektettünk bizonyos stílus szabályokat, például mondjuk én esetemben magázást szoktam erre használni.
Igen, én a keretek fontosságát hallom ki ebből is, hogy erre egy eszköz lehet valóban a magázódás. Én személy szerint nem szeretem, de egészen meggyőző volt most az érvelésed mellette, hogy egy jó eszköz lehet arra, hogy fenntartsuk ezt a tiszteletet, a stílust, és hogy ne akarjunk kilépni ebből a helyzetből, és ne harapódzon el ez a beszélgetés, amiben benne vagyunk.
A pszichológus szakmának például egy kifejezetten fontos kerettartási és határtartási eszköze a magázódás, mert ezzel fent tudják tartani azt, hogy ne kezdjen el, vagy hogy például a kliensben ne kezdjen el kialakulni az a kép, hogy nekik egy baráti kapcsolatuk van. És hogy így meg tudják tartani ezt a kis távolságot ezzel az eszközzel. Úgyhogy szerintem is egyébként nagyon hatékony tud lenni.
Már azt, hogy a magázódásról beszélünk, szerintem ezzel már elfogadtuk azt az előfeltételezést, hogy kommunikálni kell. Akkor, hogyha mondjuk bármilyen nézeteltérés, vagy ilyen akár mélyebb szakadék van kettőnk között, vagy két csoport között a meggyőződésünkben, és ennek egy jó formája a magázódás, de vannak egyébként más keretei és formái, amik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy eredményes legyen egy ilyen beszélgetés, de szerintem, amit itt most érdemes kiemelni, hogy a párbeszéd hiánya az, ami megöli az egészet, és ami nem segít egy ilyen konfliktus vagy megosztottság helyzet feloldásán. Így bármennyire is kényelmetlen, érdemes ezekről beszélgetni, akár a családunkkal, ahogy Bogi, te mesélted, hogy ott van egy ilyen mély eltérés, és nagyon könnyű ezt a szőnyeg alá söpörni, hiszen kényelmetlen ilyen dolgokról beszélgetni. Amikor hazamegyünk, vagy karácsony van, akkor nem arra vágyunk, hogy na most beszéljük meg, hogy politikailag miben nem értünk egyet, de ez a halála annak, hogy árnyalt véleményünk alakulhasson ki akár kérdésekről, vagy hogy jobban megérthessük a másiknak az álláspontját, mert ez is egy gyakori hiba, hogy nem megérteni akarunk, hanem meggyőzni.
És az azért is érdekes, amit mondasz, egyrészt ez a nem megérteni, hanem meggyőzni. Másrészt pedig szerintem nagyon nehéz elválasztani, talán ahogy beszéltünk az elején ennek a podcastnek arról is, hogy hogy akkor akár az online tér miatt is, hogy egyre, nem tudom, hevesebbek az indulatok minden fronton, hogy úgymond nem csak ez számít. Ezt néha olyan nehéz nem elfejteni, tudjátok, hogy alapvetően nem ezen múlik, nem feltétlenül mondjuk a világnézeten múlik minden emberi interakció. Mert néha már így kiterjesztjük, hogy ha ő mondjuk, nem tudom, nem ugyanezt gondolja, mint a migrációs kérdésre, mint én, hát akkor az mindenben totálisan rossz
ez
ember. Tehát akkor már biztosan...
szociálpszichológiai elmélet, hogy hát nem tudom, hogy elméletnek nevezhetjük el, de minden esetre a szociálpszichológia megállapította, hogy akikkel így... egy véleményt vallunk, ők számítanak az in-groupnak, és nem is feltétlenül vélemény kapcsán tudnak ilyen csoportok kialakulni, hanem mondjuk annak kapcsán, hogy mindenki, akinek vörös a haja, vagy mindenki, aki egy tábori csoportba került, ezt pont egy ilyen nyári táboros kísérleti helyzetben vizsgálták, hogy fiatal gyerekeket teljesen random két csoportba osztottak, és elkezdtek egy ilyen csoportidentitást kialakítani közöttük. Tehát, hogy mondjuk kitaláltak egy nevet maguknak, zászlót festettek, közösen énekeltek, közösen ettek, és elkezdett egy ilyen csoportidentitás kialakulni, és úgy kezdtek el egymásra tekinteni, akik ennek az A csoportnak a részei voltak, hogy velük sokkal több mindenben hasonlítanak, őket sokkal jobban kedvelik, és a B csoport, akik ugyanolyan gyerekek voltak, nem volt igazából lényegi eltérés semmiben az A-csoport gyerekeihez képest, de őket mégis egy ilyen outgroupként, tehát hogy egy ilyen csoporton kívüliként kezelték, akiket kevésbé kedveltek, akiket úgy ítélnek meg, hogy sokkal több mindenben különböznek tőlük, és ilyen csoportok kialakulása történik igazából számos faktor mentén jelenleg is, és nem csak gyerekek között, és gyakran vélemények alapján.
Tehát ezt, amit mondtál, ez tulajdonképpen az egész társadalomra igaz. Tehát, hogy minden interakció simán vezetett egy ilyen csoportdinamikai azonosuláshoz, hogy én egyébként ez a csoport, azt az, én ilyen vagyok, én olyan vagyok. De viszont most már így 6 epizód után próbálom átvenni tőletek ezeket a tudásmorzsákat, és akkor, ha jól sejtem, ez megint csak olyan, hogy ez egy nem feltétlenül jó vagy rossz folyamat, hanem ez egy emberi folyamat. Tehát ez nem ítélhetjük meg, hogy hát ez nagyon rossz dolog, hogy a csoportidentitás kialakul, mert ez úgy hangzik, mint hogyha egyszerre viszont a túlélésünk záloga, mint valami emberi
az
faj.
Az volt mindenképp, és talán még most is az. A csoportidentitás önmagában nem rossz, hiszen kohéziót alakít ki a csoport tagjai között, segíti a hatékonyabb együttműködést, viszont ugyanakkor háborúkhoz és véres történésekhez is vezethet pont ez a fajta erős csoportidentitás. Ezért valóban nehéz megítélni, hogy ez jó vagy rossz, egy emberi dolog mindenképp, és vannak érdekes kutatások arra vonatkozóan, hogy lehet mondjuk ezt az A és a B gyerek csoportot újra összehozni, hogy úgy tekintsenek magunkra, mint egy egységre, akiket igazából nem választ el semmi egymástól. Itt egy magasztosabb célt, vagy egy új közös ellenséget szoktak javasolni. Például erre ez egy nagyon jó példa, hogyha arra gondolunk, hogy vannak országok a Földön, akik mondjuk elképzelünk most kettő háborúban lévő országot egymással szemben. Beszéltünk most konkrétan Ukrajnáról, Oroszországról, teljesen mindegy. És mi kellhet ahhoz, hogy ez a két nép egyik napról a másikra összefogjon. Jut eszetekbe ilyen dolog?
Ha megtámadna őket egy harmadik. Én erre most ez alapján erre tippelnék. Vagy először, én vagy tudjátok mit? Az UFO-k támadnának meg mindannyiunkat.
Pontosan, így van.
Wow, első hiszem, hogy eltaláltam.
Az emberiség összefogásának a megoldása, hogyha az emberiséget már nem kell külön csoportokra osztanunk, hiszen vannak az UFO-k és vannak az emberek, és az, hogy túlélünk, annak az a záloga, hogy az emberiség együtt tudjon működni. Tehát ilyenkor érdemes egy ilyen magasabb rendű célt kitűzni, hogyha mondjuk akár egy tanárnénik vagyunk, és az osztályunkban klikkek vannak, akkor hasonló módon fel lehet oldani ugyanígy.
Pont egy általános iskolai példa jutott eszembe, hogy ugye azért szokott az osztályok között elég nagy ilyen kis feszültség lenni bizonyos tekintetben, hogy mutogatnak egymásra az ások, meg a bések.
Oh, yeah.
Ugye ez például erősítette az, hogy tesi órán mindig kidobózásnál, vagy bármilyen csapatjátéknál úgy voltunk elosztva, hogy az egyik oldalon voltak a bések, a másik oldalon voltak az ások, és aztán az egyik évben kitalálták, hogy papírgyűjtésnél viszont évfolyamonként fogunk versenyezni, és kénytelenek voltunk a bésekkel közösen gyűjteni papírt.
Szörnyű elmény.
Ajjaj.
És egész egyszerűen az történt nyilván bennünk is, bennünk volt az, hogy oké, tök mindegy, így is nekünk kell nyerni, hogyha ők ebben részt kell, hogy vegyenek, hát akkor oké, és akkor egyesítsük erőinket. És igazából lelkesítette egymást a két osztály. Nyilván egy pici versengés ott is azért meg volt, mert azért mindig nézegettük, hogy az ő termükben mennyi papír van, meg a mi termünkben mennyi papír van, de hogy ezzel együtt, amikor megnyertük, akkor viszont közösen ünnepeltünk, és közösen voltunk boldogok, hogy a mi évfolyamunk nyerte a papírt.
Utólag is gratulálunk.
Szerintem ez egy jó példa arra, hogy ez a megosztottság, ez sokszor egy látszat megosztottság, aminek a hátterében nincsenek igazi okok, viszont az érdemes lehet tanulságként megfogalmaznunk, hogy sok esetben a világon vannak valódi okok a megosztottság mögött, és talán túl idealista lenne, és nem is tudom, hogy érdemes-e olyan célt megfogalmaznunk, hogy ne legyen soha megosztottság, hiszen akkor meg kicsit azt mondanánk, hogy a diverzitás veszen ki a világból, és mindenki gondolja ugyanazt, és gondolkodjunk ugyanúgy, és számomra például ez sem egy vonzó gondolat, bár lehet, hogy ez egy hamis dilemma érvelés technikailag, amit felhoztam, de szerintem itt az a lényeges elem, hogy nem hiszem, hogy az a végső cél, hogy mindenben mindig egyetértsünk, és ugyanazon az oldalon legyünk.
Érdekes lenne egy könyvet olvasni erről, ahol egy olyan társadalom van, amiben minden tag pontosan ugyanazt gondolja, és ugyanazt érti minden alatt, és mindenben egyetértenek.
Ó, hát van egy pár ilyen utopisztikus mű, nagyon szeretem őket én is.
Melyik a kedvenced amiként, hogyha mondasz, hogy szereted ezeket a műveket, akkor egy példát is adhatunk?
Fú, hát én az 1984 Orwell-től, Huxley-től a Szép új világ, ezek így a kedvencek, de nagyon szeretek minden olyan művet, ami a jövőben történik, és egy másfajta társadalmi működés mutat be. Ezeknek gyakran egy közös eleme, hogy van egy uralkodó ideológia, és így részletekben menően le van írva és ki van találva, hogy hogy működne ez az utopisztikus társadalom, és milyen problémák jönnének fel benne. Ez ilyen társadalompszichológusi guilty pleasure, hogy ilyeneket olvassak. Én nagyon-nagyon szeretek ilyen dolgokról gondolkodni, hogy annyira alapvetésnek tudjuk venni, hogy így működik a világ, ahogy mi ismerjük, de már 2000 éve sem így működött, és valószínűleg 2000 év múlva sem így fog, és én ezen szeretek gondolkodni, hogy milyen más opciók lehetnek még, jobbak, rosszabbak, mások.
Az érdekes, hogy egyébként sokszor ugye ezekben a művekben az alap konfliktus, hogy van egy uralkodó ideológia, és mint ettől félnek legjobban, hogy csak egy uralkodó ideológia lesz. Ez megint azt most félretéve, hogy akkor éppen utána mik a konfliktusnak a mélyebb elemei, vagy a részletes elemei az adott műben, de hogy attól tartunk, hogy csak egy lesz. Tehát, hogy alapvetően nekem ez kicsit azt üzenné, hogy ez a félelem, ez talán megakadályozhatja azt, hogy csak egy legyen így végszélként, de valóban ugye látunk már ilyen történelmi példákat, amikor egy adott uralkodó ideológia nagyon katasztrofális eredményekhez vezetett.
Mi az a, van egy film meg könyv is, talán az illeszkedik legjobban ide, amit te mondtál, Bogi, nem jut eszembe a címe, amikor így
miről szól?
Eltörlik a világból a zenét, eltűnnek ez a színek.
Ez az emlékek őrzője.
Az emlékek őre, őrzője?
Az emlékek őre, igen. Az emlékek őre című film.
És szerintem a film is jó, én elvesztem. A könyvet is nagyon szeretem, de a film abban adott például többet, hogy így jól bemutatja így a zenének, meg ezeknek a vizuális ingereknek és audiovizuális ingereknek a jelentőségét, és szerintem, hogyha ilyenekről szeretnénk gondolkodni, hogy mennyire uniform tud lenni egy világ, és az milyen nehézségekkel járna, akkor érdemes ezt a könyvet vagy filmet választanunk, mert nagyon jól átjön belőle.
Én ezzel kapcsolatban egyébként elég pozitivista vagyok, tehát hogy sokszor felmerül ez, és szerintem most is vannak alapvetően ilyen hangok, hogy akkor támad a vók, és egyébként már mindenki ugyanazt gondolja, és így a cancel culture, és ugye nem tudom micsoda, tehát minden oldalról láthatunk erre vonatkozóan aggályokat. De én elég reményteljes vagyok azzal kapcsolatban, hogy például, hogyha most akkor egy kevésbé, nem tudom, átpolitizált kérdést nézzünk, hanem mondjuk a monokultúra kérdéskörét, amiről szintén nagy viták zajlottak, hogy hát már mindenki ugyanazt nézi, már mindenki ugyanazokról a filmekről beszél, már itt csak amerikai, nem tudom mit, bámulunk, és adat, tehát vannak ezek az ilyen károgó hangok, nyilván ez egy perspektívából jön, és én ezzel, mint valaki, aki nagy popkultúra rajongó vagyok, és minden ország popkultúráját nagyon szeretem, annak egy csupa ellenpontját láttam. És aztán valahogy mondjuk a médiapiac elment eléggé egy olyan irányba, ami egy többpólusú tartalomgyártást eredményezett, amelynek keretében, akár azért, mert egyszerűen mondjuk így épül fel egy nagyon népszerű streaming platform, vagy csak egyszerűen csak azért, mert létrehozta ugyanaz algoritmus, irányítja csomó szempontból a gondolatainkat, de hogyha mondjuk tudatosan próbáljuk használni, és másra keresünk rá, például használunk fordító eszközöket, és akkor már mindjárt más nyelveknek, más írásmódjaival is tudunk újfajta zenét és filmet nézni. Szóval, hogy a lehetőség egy csomó szempontból meg igenis megvan, hogy minél változatosabb legyen a világunk.
És nem is csak a popkultúrával kapcsolatban, ez szerintem még visszakapcsolódik az előző kommunikációs témánkhoz is. Az, hogy kitesszük magunkat olyan ingereknek, olyan híreknek, olyan történéseknek, vagy művészeti alkotásoknak, amiket alapvetően nem kedvelünk, vagy nem keresnénk őket, az is előrébb tudja vinni a saját árnyalt gondolkodásunkat. Én például, hogy erre egy ilyen életközeli példát mondjak, szinte az összes hírszolgáltató platformot követem, szélső baltól, szélső jobbig, mindent, és ezzel is hát így arra tanítom magamat, hogy igenis olvassam el azt a cikket is, ami fel fog idegesíteni, tudom, hogy frusztrált leszek tőle, tudom, hogy nem fogok vele egyetérteni, de ezáltal alakulhat ki egy árnyaltabb nézőpontom, és nem vagyok bezárva a saját echo chamberembe, és pont ezt hallom itt is, ahogy akár a művészeti alkotásokkal kapcsolatban végtelen lehetőség áll előttünk, és nem kell csak egyben elmélyednünk, hogyha nem akarunk. Még másik komment, hogy mondtad ezeket a károgó kommenteket, kicsit rögtön az jutott eszembe erről, hogy amikor egy gyerekről beszélünk mondjuk, azt szokták mondani, hogy csúnya szóval minden hiszti mögött valamilyen szükséglet van, és itt a kárgó hangoknál is rögtön belegondoltam így nézőpontváltásként abba, hogy mi lehet mondjuk a szükséglet, mondjuk az, hogy vágyom arra, hogy több nemzeti tartalom legyen elérhető, vagy mi az a szükséglet, ami miatt egy ellenállás vagy ellenérzést vált ki, azt, hogy mondjuk Hollywood vagy a világnak egyéb pólusai uralják ezt a tartalomgyártást.
Meg nekem csak egy ilyen szintén egy nagyon egyszerű trükk jutott eszembe erre, hogy egy kicsit kilépjünk a saját kis echo chamberünkből, én is így a művészeti vonalon keresztül, hogy mi néha a férjemmel közösen meg szoktunk egyezni, hogy most akkor melyikünk Netflix fiókjába lépünk be, vagy bármelyik streaming fiókba, mert hogy ugye teljesen mások az ajánlások, teljesen más, hogy vannak összevágva mondjuk a trélerek, és akkor ezt direkt váltogatni szoktuk, mert néha az övén keresünk valamit, amit együtt nézünk, néha az enyémen keresünk, mert ténylegesen nagyon kevés közös pont van, amit együtt szeretünk, vagy a zenével kapcsolatban például abszolút ilyen techno és hardcore vonalat hallgat, és tegnap este tűkörülve vártam meg, hogy megérkezzen, és megnézhessük az új Taylor Swift és az új Harry Styles videóklipet, mert hogy én vele szerettem volna ezeket megnézni.
Hát ez már egy, azért egyébként a kommunikációtoknak egy nagyon ékes, gyönyörű példája, hogy sikerült ezt megegyezni ebben, tehát, hogy minden elismerésem.
És akkor, hogy ilyenek esetén mindig beszélgetünk róla egy kicsit, és ő alapvetően teljesen más zenéket hallgat, de hogy arról már megegyeztünk, hogy nekem fontos, hogy ezekről így tudjak beszélgetni, és el tudjam mondani, hogy mennyire zseniálisnak tartom bizonyos részleteit.
Úgy hasonlítunk egymásra. Épp ma jött ki egy új Coldplay BTS dal, és hát nagyon zseniális. Igen.
És mondta, hogy ő ezt így nem teljesen tudja átélni az én lelkesedésemet az ilyen dolgokkal kapcsolatban, de odafigyel arra, hogy ő is olyan szemmel nézze ezeket a klippeket, hogy tudjon mondjuk gondolatokat hozzáfűzni, hogy mi tetszett, mi nem tetszett, mit nem értett, és hogy így is el tud indulni egy beszélgetés, és tök jó, hogy egy másik nézőpontot is kapok a saját gondolataimhoz, akár csak egy klip kapcsán.
Érdemes lehet itt bocsánat, fejezd be.
Ennyi, igazából.
Csak egy érdemes lehet itt feltenni azt a kérdést, akár saját magunknak, hogy mikor csináltunk hasonlót valakivel, aki fontos az életünkben, mikor léptünk ki a saját komfortzónánkban azért, hogy ezt a vélemény vagy hozzáállásbeli különbséget jobban áthidaljuk.
Ennek van valami egészséges aránya, most egyébként tök jó, hogy ennyi hasznos tipp elhangzott. A zeneválasztástól egészen addig, hogy hírolvasás témakör. Mi ennek a helyes aránya? Mert én most próbálok valami ilyen egyensúlyt kialakítani, hogy, és még akkor is, hogy az én személyiségem arra sarkalna, hogy új irányokba vessem magam, és kitegyem magam egy csomó szituációnak. Hogyan tudhatjuk, hogy mi az, ami elég, és mi az, ami esetleg nem sérülünk? Mert az is elképzelhető, hogy hát én nagyon szeretném azt, hogy minél többet tudjak, és még végképp ne egyek ebbe a vízhang hamrába, és a végén az lesz, hogy talán az ellenkezőjét érem el. Van ebbe valami egészséges egyensúly, hogy mennyit érdemes a nem olyan véleményeket, vagy nem olyan dolgokat hallgatni, amiket mi szeretünk, vagy amivel mi értünk egyet?
Hát erre jó lenne egy egyszerű választ adni, tudni adni. Szerintem ez teljesen egyéni, viszont az normális, hogy mondjuk, ha olyan ingereknek legyen az egy zene, egy hír, tesszük ki magunknak, amiket alapvetően nem kedvelünk, vagy nem értünk vele egyet, az nem lesz egy kellemes érzés. Ez néha frusztrációval fog járni, néha idegesek leszünk tőle, de mondjuk, ha célunk az, hogy higgadtabban tudjunk kezelni véleménykülönbségeket, akkor erre egy jó edzés lehet, hogy kitesszük magunkat ilyen nézőpontoknak. De nem mindenkinek célja, és nem is kell, hogy mindenkinek célja legyen az, hogy teljesen érzelemmentesen tudjon racionális vitázni X vitázási stílusban. Szóval, hogyha ez egyéni célunk, akkor például érdemes ezt csinálni így kis lépésenként, de hogyha nem, akkor nem feltétlenül. De belsőleg érdemes megszületnie annak a motivációnak, hogy szeretnék más nézőpontokat megismerni, szeretném árnyaltabban látni a történéseket, vagy esetleg felülvizsgálni, hogy amiben hiszek, az biztosan úgy van, ami mutat arra, hogy nem így van. Kicsit megint visszajutottunk az ilyen meggyőződések és gondolati torzítások szintjére, csak most társadalmi és csoportok közi kérdésekben.
Nekem még az jutott eszembe, hogy mindenkinek át kell, vagy érdemes lehet átgondolnia, hogy van-e igénye erre, hogy több nézőpontból is vizsgálódjon, és hogyha úgy érzi, vagy először megnézni, hogy miért van igény rá, hogy esetleg másokkal jobban tudjon kapcsolódni, vagy hogy harmonikusabb legyen a kapcsolata valakikkel, egy társasággal.
A világ megértése iránti vágy.
Igen. És hogyha ezeket a kérdéseket így felteszi magának valaki, és arra jut, hogy számára igen fontos az, hogy ezzel foglalkozom, akkor mondjuk ilyen kicsiben el lehet kezdeni, hogy oké, akkor először csak felnézek, vagy mondjuk minden héten az egyik reggel nem csak a saját nézőpontomnak megfelelő híreket olvasom el, hanem a másikba is beleolvasok, hogy így mi történik a másik oldalon mondjuk.
Meg akár ilyen magasabb rendű cél is megfogalmazódhat, hogyha mondjuk szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy ne egy ilyen teljesen megosztott társadalomban éljünk, akkor vállaljuk be azokat a beszélgetéseket, akár csak a hozzánk közel álló emberekkel, akikkel valamiben nem értünk egyet, és nem meggyőzni akarjuk, hanem megérteni, és akkor sokkal hitelesebben tudjuk elvárni tőle is, hogy meghallgasson minket. És hogyha egyik fél sem érzi úgy, hogy éppen támadva van, vagy nagyon erőszakosan meg akarják győzni, akkor találhatunk egy közös pontot, vagy megnézhetjük, hogy hol nem értünk egyet, de már is közelebb kerültünk egymáshoz, és nem abba az irányba tartunk, hogy gyűlölködünk.
És akkor egy kölcsönösség is fontos lehet ebben, mert hogyha azt érezzük, hogy mindig csak mi hallgatjuk meg a másikat, és mindig csak mi állunk nyitottan a másikhoz, a másik viszont bezárkózik a mi oldalunk előtt, akkor egy idő után valószínűleg azt fogjuk érezni, hogy ez így veszett fejszennyele, és feladjuk a kommunikációt, mert egy meg nem értettségre találunk benne. Úgyhogy itt is, hogyha ezen dolgozni szeretnénk, mondjuk akkor érdemes lehet talán megfelelő partnereket találni ehhez, akik szintén mondjuk úgy érzik, hogy szeretnének nyitni a másik oldal felé.
Nagyon fontos, amit mondasz, mert nem szabad mindig saját magunkat utálni, hogyha egy kommunikációs sikertelenséget élünk át, hiszen nem lesz minden ember alkalmas arra, vagy éppen nem áll abban az életszakaszban készen arra, hogy új nézőpontokat fogadjon be, vagy megváltoztassa a sajátját. Szerintem ilyen egyszerű kommunikációs elemekkel ezt fel is lehet mérni, meg is könnyíti az utunkat. Például, hogy megkérdezem tőled, hogy érdekelne téged egy másik nézőpont ebben a kérdésben, mert szívesen elmondanám, de nem szeretnélek vele fárasztani, hogyha ez teljesen indiferens számodra.
Erre azt említett, hogy például az is jó lehet, hogy egyáltalán megkérdezni, hogy készen állsz most erre befogadni?
Igen, ezt akartam valahogy így megfogalmazni én is.
Mert hogy ezt is például nemrégiben tanultam meg, hogy én nagyon gyorsan tudok mondjuk érzelmes dolgokról beszélni, tehát elég magas amplitúdón égek, és egy jó barátom, Ralf, az úgy hívott, hogy olyan vagy Ildi, mint a magyar rapszódia, hogy itt váltakoznak benne fontosan az érzelmek, de ez nem kell idő, hogy váltás történjen. Na de, hogy bizonyos kommunikációs helyzetekben, és ez nekem először nagyon furcsa volt, és nem értettem, és türelmetlen voltam, kudarcként is értem, meg türelmetlen voltam, hogy ez az emberrel nem lehet beszélni, hát most mire várunk? Arra várunk, hogy egyszerű már úgy érezze, hogy most biztonságban van, hát mitől fél? Tehát ez most ilyen vallomásszerű dolog, de minden esetre ezt meg kell tanulnom, hogy nem mindig állnak készen az emberek arra, hogy kitegyék magukat mondjuk ellentétes véleményeknek.
Vagy akár érzelmeknek, igen. Nekem is ez egy nagy lecke volt, hogy megtanulni azt, hogy mondjuk megkérdezem a barátomat egy hosszú nap után, hogy most panaszkodhatok neked, most rádönthetem azt a nehézséget, ami bennem van, és valóban ez ugyanúgy jelen van egy ilyen véleménykülönbségnél is, hogy készen állsz-e arra, hogy beszéljünk arról, hogy miben nem értünk egyet, mert lehet, hogy meg is lepődik ezen a kérdésen, és azt mondja, hogy igen. Viszont onnantól kezdve, hogy azt mondta, hogy készen erre, már ő is úgy érzékeli, hogy önszántából ment bele ebbe a beszélgetésbe, és talán nyitottabb tud lenni, mert nem azt érzi, hogy a semmiből valaki idézőjelben megtámadja. Ha meg azt mondja, hogy nem, akkor meg nem kell feleslegesen belemennünk egy olyan helyzetbe, ami úgyis csak konfliktus meg eltávolodást szülne.
Én például így az asszertivitást és az asszertív kommunikációt így vagy receptre írnám fel mindenkinek, vagy nagyon kiskortól beépíteném.
Milyen jó lenne?
Dolgokba is. Ezt nem azért mondom, mert hogy az asszertív viselkedés az minden helyzetben előremutató, mert vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen nem visz előre, és nem működik.
De a legtöbben azért igen.
De a legtöbb helyzetben mégis ez szokott a célra vezető lenni, és nagyon szuper lenne, hogyha ezeket a gondolatokat mindenki tudná, mert egyrészt magabiztosabbak tudunk lenni, hogyha megfelelő kommunikációs eszközök vannak a zsebünkben, és ez ahhoz is vezethet, hogy mondjuk kevésbé vagyunk támadóak, de hogy a saját határainkat is jobban felismerjük, és jobban meg tudjuk védeni, vagy kevésbé érezzük magunkat megbántva a bizonyos dolgokon, mert hogy a helyén tudjuk kezelni azt, hogy amit ő mondott, az mondjuk nem rólam szól, hanem róla szól.
Akár felismerünk ilyen érvelési torzításokat, hogy amit például emlékszem mondtam, hogy ez egy igazából egy értékrendi dolog, amire ő most utal, és nem valami, ami most speciálisan engem támad.
Sokszor előjön, hogy akár egy ilyen konfliktus helyzetben, akár egy érvelésben, hogy a szándék az jó, de a kifejezési forma az, ami a másik félnek ilyen támadó módon tud lecsapódni, és ezen például lehet, hogy nem rólunk szól, meg nem bennünk alakul ki ez a fajta viszonyulás.
Ahogy mondod.
Igen, de hogy érdemes nekünk dolgozni azon, nekünk is dolgozni azon, persze a másik sértettségével nem mindig tudunk mit kezdeni, de nekünk is dolgozni azon, hogy úgy tudjunk kommunikálni, hogy ez a legkevésbé csapódjon le támadásként, hiszen az, hogy hatékonyan érvényesítsük azt, hogy mit szeretnénk elérni, vagy azt a nézőpontot hatékonyan adjuk át, amiben hiszünk, az a saját érdekünk. És hogyha ehhez a tiszteletteljes, asszertív kommunikáció járul hozzá, akkor szerintem teljes mértékben érdekünk, hogy ezt elsajátítsuk, ha már azért nem, hogy a másik ne érezze magát megbántva, akkor ilyen önös érdekből vezérelve is legalább annyira érdemes.
Igen, és itt a hatékonyság az egy nagyon fontos kulcsfogalom, hogy ha például abban tud megnyilvánulni, hogyha mi szeretnénk, hogy a másikhoz eljusson az az üzenet, amit mi közvetíteni szeretnénk, akkor hogyha támadóan próbáljuk ezt megfogalmazni, akkor belőle vagy védekezést, vagy támadást váltunk ki, és kevésbé megy át neki az üzenet. Míg hogyha ő nem érzi magát támadva, akkor könnyebben be tudja fogadni ezt az üzenetet, és könnyebben meg tudjuk találni a közös hangot. Tehát ezért is érdekünk az, hogy hogyan fejezzük ki magunkat.
Nektek... Ez tulajdonképpen mindenképpen megéri, ha jól értem.
Igen. Csak azt szerettem volna kérdezni, hogy nektek például mi segített abban, hogy elsajátítsátok az érvelésnek a művészetét, a tiszta kommunikációját.
Hú, hát én bár azt mondanám, hogy már nagyon jól elsajátítottam, de nem. Talán azt mondanám, és ezt majd berakom a leírásba, hogy egyrészt próbáltam erőkönyveket olvasni, másrészt részt vettem, nem tudom, tárgyalás technika tréningen, ami egyszerűen csak egy-két dologban segített. Mármint azt mondom, hogy nagyon sok mindent elolvastam és tanultam, de annak aztán a töredékére emlékszem. De egy-kettő például nagyon megmaradt, és ezért mondjuk a hamis dilemmát viszonylag magabiztosan fel tudom ismerni, vagy például a sokat állító kérdés, az szintén valamilyen már egyből ki tudok szúrni, és van, mit tudom én, 95% dolog, amit meg nem. Tehát, hogy ez csak valami, amit így lépésre haladok. A másik pedig, ami érdekes, az, amit mondta a határokkal kapcsolatban, az, hogy szerintem a határok felismerése, és egyébként azt, én ezt még tanulom, tehát ez még egy folyamat, hogy kilépni is oké. Tehát nem kell minden harcban a végsőkig ott lennem, ez lehet, hogy nekem a versenyszellem, vagy ez az ilyen küzdelem, hogy hát akkor inkább belepusztulok, de az utolsó másodpercig ott fogok harcolni, és akkor is megvédem, és nem tudom micsoda. Szóval lényeg, hogy nekem ez például, ami folyamatban van, az, hogy a kilépést tanulni, és ezt jól kilépni. Tehát nem úgy kilépni, hogy, mert én ilyeneket is tudok csinálni, sírva fakadok, elérzékenyülök, elfutok, ezt is hallottuk már, is, elfutok. Tehát, hogy ezt nagyon kell még tanulnom, lezárni dolgokat, és úgy lezárni, hogy békével lezárni, tehát nem tűzszünet, hogy folytatjuk holnap, hanem békével lezárni, és tiszteletben, elfogadva, és akár, hogyha mondjuk olyan kapcsolatokról van szó, ahol közös alapok vannak, vagy szoros, mondjuk egy nem, akár párkapcsolat, akár család, hogy alapvetően ennek az alapja az még mindig a szeretet, hogy mi egyébként szeretjük egymást, most ebben nem értünk egyet, de hogy vissza tudunk térni a kezdeti kiinduló pontunkhoz. Szóval ez a keretes szerkezet, ezen dolgozom most, egy vita keretes szerkezetén.
Ez a kezdeti kiinduló pont kicsit olyan, mint az emberiséges és ufós példánkban. Visszatérni ahhoz, hogy végső soron emberek vagyunk mindannyian, és ha jön egy külső fenyegetés, akkor van valami, ami összetart minket, és egy nagyobb közös összekapcsolódás vagy cél.
Több köt össze, mint ami elválaszt.
Igen, van egy ilyen pólum.
Így van.
Még, bocsánat, csak hogy mondtad, hogy azt is külön érdemes megtanulni, kilépni a helyzetből, amikor érdemes, és békével. És szerintem erre gondolt Bogi is, amikor mondta, hogy ez asszertivitás nem minden helyzetben a legjobb döntés, de azért a legjobb helyzetben az, ezt megint szögezzük le. Legtöbb helyzetben az, ezt szögezzük le. De hogy például pont vannak olyan helyzetek, ahol érdemes visszavonulót fújni, és nem a végsőkig harcolni, mert egyszerűen ott az racionális, hogy engedjünk, hogy hátralépjünk, hogy ezt átgondoljuk még egyszer, vagy térjünk vissza rá később, de nem mindig ott a helyzetben kell beleállnunk, vagy megoldanunk, és néha nem is kell megoldanunk, és ezt is nagy kihívást tud lenni felismerni.
Meg elsajátítani, hogy hogyan tudunk asszertíven kilépni a helyzetből, mert én is nagyon tudok kapcsolódni Ildihez abban, hogy még rengeteget kell tanulnom ennek kapcsán, és hogy a szemléletem az már így elkezdett kialakulni, de a gyakorlatban még nem mindig tudom ezeket megvalósítani, és sokszor előfordul velem az, hogy próbálok asszertív lenni, és azt látom, hogy nincs eredménye, és akkor próbálják kilépni a helyzetből, és általában a helyzetből való kilépésnél egyrészt számolni kell azzal, hogy a másik fel nem biztos, hogy hagyja ezt, hogy kilépjünk a helyzetből. A másik oldalon meg nálam például gyakran szokott az bekapcsolni, pont ilyenekkor, hogyha van egy ilyen kis félszeg próbálkozásom a kilépése, és a másik fél ezt nem hagyja, akkor én ezt a stonewalling kilépési technikát kezdem el alkalmazni, ami viszont nem túl produktív.
Ez ilyen érzelmi eltávolodás?
Igen, amikor egy ilyen falat kezdek el építeni, és erre egy konkrét példa az, hogy
mondja a magáért, én meg így jó, oké, igazad van, rendben van, persze, természetesen.
Ami legalább annyira frusztráló tud lenni, hogyha a másik hirtelen lecsatlakozik érzelmileg, és úgy csinál, mintha egyáltalán nem érintené.
Ezt én pont tegnap alkalmaztam ezt a technikát, nem tudtam, hogy így hívják, de igen, szerencsére csak egy miért nem vágtad föl a kenyeret, hogy a fogyasztóba kerüljön típusú konfliktusnál volt ez, de egy idő után már átmentünk a food waste-nek a problémájába, ami nagyon fontos, és valóban nagyon úgyhogy a vége egyébként az lett, hogy kikapcsoltam érzelmileg, akkor ezt utána felismertem, hogy a vége az, hogy egyébként nagyon büszke vagyok rád, hogy egyébként egy ilyen fontos társadalmi problémát te ennyire szenvedéllyel tudsz képviselni, úgyhogy köszönöm a visszajelzésedet, miután meghallgattam a kis előadást arról, hogy miért nem vágtam föl hamarabb. De ettől függően ez egy jól sikerült kilépés volt, és békés megegyezés, közös békeszerződés aláírás. Viszont előtte, ezt a kőfalat én úgy felépítettem, mint a húzat reflexből.
Ezzel kapcsolatban nekem meg pont talán egy ilyen jó lépésem volt egyébként pont tegnap este. Meg volt beszélve, hogy telefonálni fogunk este, és én nagyon ügyesen, vagy hát szerintem ügyesen, nem biztos, hogy jól csapódott le, de így elmondtam azt, hogy most nem érzem magam érzelmileg elérhetőnek, és nem szeretném magam belekényszeríteni egy olyan helyzetbe, ami inkább csak nehéz lenne nekem, mint jó, úgyhogy ha lehet, akkor ma este mégse telefonáljunk. És ez nekem is egy ilyen hatalmas lépés volt, egy először így felismerni azt, hogy nem kötelességem valami olyat csinálni, ami nekem nem esne jól, ezt lekommunikálni, és nem csak mondjuk eltűnni, vagy azt mondani, hogy most nem, hanem elmondani az okát, és így szerintem így egész jól fel lehetett oldani ezt az érdekeltérést, hiszen ha az egyik fél telefonálni, akkor a másik pedig nem, akkor ez egy érdekeltérés.
De szerintem olyan szempontból is egy jó irány, hogy jelezni azt, hogy én most nem is feltétlenül, de szerintem van egy nagyon előzékeny és tapintatos dolog egyébként. Az, hogy jelezni azt, hogy én most nem tudok neked olyan partner lenni, amilyen éppen ebben a telefonhívásban te erre vágynál. Hát én valami 6,5 évig voltam távkapcsolatban, ilyen kontinensek közötti, és ez abszolút egy jó lépés szerintem. És ez valami, ami gyakorlatban egy működő dolog volt, amit rá kellett jönni, hogy vannak olyan pillanatok, amikor úgymond ezt rosszul hozzuk, hogy a te érdekedben, de hogy most nem lennék az a legmegfelelőbb partner, akinek éppen szükséged
van. Szerintem pont így a kiegészítője annak, amiről korábban beszéltünk, hogy megkérdezni, hogy most panaszkodhatok neked. És hogyha mondjuk a másik ezt nem kérdezi meg, vagy esetleg van egy előzetes megállapodásotok, hogy valami történni fog, akkor te megteheted, hogy jelzed azt, hogy szerintem én most nem tudok ebben úgy benne lenni, ahogy te elvárnád, vagy amire neked szükséged lenne, úgyhogy ha lehet, akkor inkább ezt halasszuk el, vagy...
És szerintem ez nagyon szépen összecseng azzal, amit még talán az első epizódban mondtál, hogy tudod magad annyira szeretni és értékelni, hogy felismered azt, hogy nem szeretnél most belemenni egy érzelmileg megterhelő helyzetbe. Felismered azt, hogy bizalmat tudsz szavazni másnak azzal kapcsolatban, hogy ő ezt el fogja fogadni, és nem fogja rosszul érinteni, és hogy ezt a szükségletedet így kifejezed, és ez sokkal inkább előrébb tudja vinni a kapcsolatokat, mint hogyha mégis belemegyünk ebbe, vagy mint hogyha mégis belementél volna ebbe a hívásba, és lehet, hogy frusztrált vagy, és lehet, hogy türelmetlen vagy közben, és nem tudsz úgy reagálni, és mondjuk egy konfliktus helyzet születik belőle.
Igen, vagy a B opció, hogy nem megyek bele, de nem kommunikálom, hogy miért, akkor meg benne születik meg ugyanaz a feszültség, szóval én is azért vagyok büszke erre, hogy szerintem jól döntöttem.
Igen. De ez érdekes, mert ez szintén egyébként talán távolabbi, de valamilyen vágyott párhuzamba hozható egyébként ennek az epizódnak a fő kérdése, ami egyébként a társadalomra vonatkozik, hogy egyébként itt is megpróbáljuk ezeket a dolgokat akár kicsiben elkezdeni alkalmazni, hogy rendben van az, hogy kilépünk egyébként egy vitából, rendben meg kell tanulnunk az, hogy hogyan tudunk jól kilépni, hogyan tudunk jól belépni, tehát az egésznek a folyamata különböző eszközökre vonatkozóan, és az is, hogy ez a fajta bizalom a társadalomra, ami pedig szintén a polarizáció egyik, hát ha nem is vagyunk a leghatásosabb, de egyik fontos ellenszere lehet, hogy bízunk abban, hogy az emberek képesek akár a változásra, vagy bízunk abban, hogy lehetnek, akkor is, ha nem értünk velük egyet, egyébként jó emberek, tehát le vannak olyan dolgok, amiben viszont egyet tudunk érteni, úgyhogy ez szerintem egy nagyon fontos, ilyen alapvető hozzáállás, ilyen mindsetbeli kérdés, amit hát remélem, hogy adtunk nektek most egy-két ötletet és igen, egy-két tippet, hogy hogyan lehet alkalmazni kicsiben
és nagyban. Javasoljuk is, hogy alkalmazzátok is már a héten, olvassatok el valamit, amivel nem értetek egyet, beszélgessetek valakivel, akivel tudjátok, hogy nem fogtok egyet érteni, és nézzétek meg, hogy milyen élmény volt. Lehet, hogy nehéz lesz elsőre, de hogyha vonzó az az eszme, hogy ne éljünk egy teljesen megosztott és gyűlölettel teli világban, akkor ilyen kis lépésekkel tudunk hozzájárulni.
És nagyon köszönjük, hogy ezeken a lépéseken és ezen az úton most, ami ez a 6 epizód volt, itt voltatok velünk. Ahogy már korábban mondtuk, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ti mit gondoltatok, nektek milyen élmény volt. Én azt mondtam, hogy én nagyon jól éreztem magamat, és nagyon sokat tanultam ebből az egészből, úgyhogy nagyon köszönöm nektek. Ádám, neked is köszönjük, hogy itt voltál velünk, illetve és Laci, neked is köszönjük az első epizódban a részvételedet, és főleg nektek, hogy hallgattátok ezeket a részeket, úgyhogy most kéne valami nagyon magasztossal és fenköltel lezárni, de én azt kívánom nektek, hogy legyetek napról napra egyre egészségesebbek. Úgyhogy ez volt a Mély Levegő projekt és a Brain Bar közös podcastja, a Lelked, és remélem hamarosan újra találkozunk valamilyen formában, úgyhogy
sziasztok!
Sziasztok!
Hello! Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ez volt a Lelked Podcast pszichoedukációs műsora. Kövessétek a Brain Bar és a Mély Levegő projekt csatornáit, és osszátok meg velünk a gondolataitokat, hiszen a mi podcastünk csak a ti történeteitekkel lehet teljes.
A műsor a Béton partnere.